A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Tudást vetünk, jövőt aratunk. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosi-gazda.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Néhány perc múlva 11 órakor megnyílik Budapesten a Hung Expo-n a 82. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás, közismert nevén az OMÉK. Székelyföld idén eddigi legnagyobb 500 négyzetméteres standdal képviselteti magát Magyarország legnagyobb agrár- és élelmiszeripari kiállításán. Hargita, Kovászna és Maros megyéből 47 termelő várja itt a látogatókat. A székelyföldi stand megszervezését a Székely Gazda Szervezetek Egyesülete vállalta. Műsorunk ma és holnap Budapestről, a Hung Expo-ról jelentkezik. Szakemberekkel, politikusokkal, intézményvezetőkkel beszélgetünk a hazai, székelyföldi és az európai agrárium helyzetéről, és természetesen megkérdezzük az ide érkező székelyföldi kiállítókat is. Első meghívottam Gici Gergely, a szervező Agrármarketing Centrum ügyvezető helyettese. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is, köszönöm a meghívást!
82. alkalommal kezdődik néhány perc múlva az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás. Miért fontos ez az esemény a hazai és kárpát-medencei agrárium számára?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk arra élő hagyományra, amit az OMÉK jelent a magyar agráriumnak, hiszen az, hogy 82. alkalommal rendezhetjük meg ezt a kiállítást, az egy nagy felelősséget ró ránk. Az első OMÉK jogelődnek számító kiállítást 1881-ben rendezték Budapesten egy haszonállat vásár és bemutató formájában, és ennek a hagyománynak a folytatása az, amit ma itt láthat a kilátogató négy napon keresztül a Hung Expo-n immár 82. alkalommal. Ez a kiállítás a magyar agrárium csúcseseménye, a legrégebbi, legnagyobb tradíciókkal rendelkező kiállításunk, az agrárium büszkesége, ahol találkozik egymással négy napon keresztül a szakma és a látogató, ahol a közönségnek meg tudjuk mutatni azt, hogy hol tart a magyar agrárium, milyen eszközökkel dolgozik, milyen gépekkel dolgozunk, hol tart az állattenyésztés, milyen állatokat tartunk haszonállatként, bemutatkoznak az őshonos állataink, az őshonos magyar fajták is egy külön őshonos udvarban, és hát számos olyan közönségprogrammal készülünk, ami az egész családnak egy teljes napi programot, edukációt, élvezetet, gasztroélményeket jelent.
Miért fontos az, hogy itt van a teljes Kárpát-medence magyar agrárium?
Hát én azt gondolom, hogy ez az e-pavilon, ez ebben a formában, hogy a hungarikumok és a határon túli szervezetek megtöltötték ezt a csarnokot, így ez az OMÉK szívcsakrája. Tehát itt van a szívünk, lelkünk, még hogyha a feladataink, meg a konferenciák és egyéb sajtóprogramok néha máshova szólítanak minket, akkor is itt van az OMÉK-nek a közepe. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan program, ami egyesíti a magyar lelket azáltal, hogy a határon túli termelők is itt vannak velünk.
Vannak itt távoli országok képviselői is?
Vannak idén az OMÉK partnerországa, a Fülöp-szigeteki köztársaság, mi különböző egzotikus termékekkel, mangóval, maniókával és számos termékkel érkeztek 11 néhány kiállítóval, úgyhogy ez egy pici fűszert csempész az OMÉK-ba, de ha már külföldi országok és távolabbi országok, akkor azt hadd emeljem ki, hogy az OMÉK kísérő rendezvénye a második alkalommal megrendezésre kerülő Hungarian Food Summit, ami egy nemzetközi üzletemberek beutaztatása mellett szervezett élelmiszeripari konferencia. 70 magyar élelmiszeripari gyártónk állít ki az OMÉK-on az AMC által épített közösségi standokon, és számukra 200 külföldi beszerzőt utaztattunk be 36 országból idén az OMÉK-ra. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön és pénteken összezárjuk őket egy konferenciaterembe, és 3000 tárgyalás alatt kisengedjük őket. Én azt gondolom, hogy a magyar élelmiszeriparnak ez egy nagy ugródeszka a nemzetközi piacok felé.
Igen, arra van-e kimutatásuk, hogy üzletek köttetnek-e a hasonló rendezvények után, hiszen ez az egyik egyik célja.
Hát természetesen azon. Igen, a Hungarian Food Business Program az a program, ami magába foglalja minden olyan exportfejlesztés célzó tevékenységét az AMC-nek, amivel operálunk. Vannak professzionális nemzetközi élelmiszeripari kiállításaink, vannak B2B delegációs utazásaink, amikor üzletemberek 10-20 cégből álló delegációja utazik ki külföldre egy költségben és időben is hatékonyabb exportfejlesztési műfajként. Van egy online katalógusunk, ami most már több mint 2800 terméket tartalmaz, és hát a negyedik fontos pillére az a summit, amit most már második alkalommal tudunk megrendezni, úgyhogy hát az AMC komolyan veszi az élelmiszeripari exportfejlesztést.
Mit tapasztalnak az elmúlt 30 évben? Mennyire alakult át a mezőgazdaság, a mezőgazdasági termelés? Milyen gyorsan fejlődik a technológia a digitalizációnak is köszönhetően?
Hát, ha egyet hátralépünk és ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a mezőgazdaság az egyik olyan ágazat, amiben a technológiai innováció, az újítások talán legelőször megjelennek. Hiszen sokkal korábban volt önvezető traktor, mint önvezető autó, tehát ha csak ezt az egy tényt szem előtt tartjuk, akkor a hadiiparban és a mezőgazdaságban és az űriparban jelennek meg azok a technológiai innovációk első körben, amelyeket az emberiség megalkot. Hát a szemünk látára alakul át az agrárium, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi térben is. Egyre több embert, egyre szűkebb erőforrások mentén kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy vertikálisan egyre mélyíteni kell a termelést, egyre nagyobb mennyiséget kell egységnyi területen előállítanunk. Ezek mind-mind olyan kihívások elé állítanak bennünket, amelyeket meg kell oldani. És hát még itt van tornyosul számos probléma, gondoltunk az asszály kérdésére, a klímaváltozás, időjárás változás kérdésére. De talán most ebben nem mennék bele mélyebben. A szemünk előtt alakul át az agrárium, újulnak meg a gépparkok, újulnak meg a technológiák, újulnak meg a feldolgozóüzemek, és hát Magyarország kormánya élen jár abban, hogy ezt a folyamatot elősegítse, hiszen a KAP stratégiai terv 2-es pillérében a vidékfejlesztésre szánt források azok soha nem látott mértéket öltenek. 80%-os tagállami önrészfinanszírozásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy vidékfejlesztés ebben a ciklusban majdnem 3000 milliárd forint áll rendelkezésre, és ebből az élelmiszeripar is kihasítja magának a maga szeretét, úgyhogy én azt gondolom, hogy az évtized végére a magyar feldolgozóipar egy egészen más állapotában lesz, mint amit gondolunk róla most.
Igen, és akkor szóljunk az omék nevelő jellegéről is. Miért fontos az, hogy ide kilátogatnak a családok? És hát bizony Budapesten, de nem csak Budapesten, sajnos már kisebb városokban, sőt vidéken is látunk olyan gyerekeket, akik hát nem igazán ismerik a tehenet, hogyha nagyon sok.
Hát ez így van, még az én gyerekkoromban is ez úgy volt, hogy a nagypapánál egészen biztosan voltak otthon állatok. Az ember szalmabálákon ugrálva nőtt fel, onnan ette a szilvát, tudta, hogy mit jelent néhány tehenet tartani, tudta, hogy mit jelent azt a tejet reggel este a csarnokba elvinni, tudta, mit jelent a disznóvágás élménye, hagyománya. És ez most már egyre kevesebbeknek adatik meg a háztáji tartás megszűnésével, leépülésével tulajdonképpen. A legtöbb magyar ember valóban távol került azoktól az alapoktól, amit a mezőgazdaság jelent, és hát az omék az azért is egy szenzációsan jó kiállítás és alkalom arra, hogy ezeknek az embereknek közelebb hozzuk a mezőgazdaság mindennapjait, mert megnézhetik azt, hogy milyen állatokat tartunk, megnézhetik azt, hogy milyen körülmények között, milyen gépekkel termelnek a magyar gazdák. Megnézhetik azt, hogy honnan kerül az asztalukra az élelmiszer, milyen feldolgozó célok vannak, milyen technológiával dolgoznak, milyen kiváló minőségű élelmiszerek előállítására képes a magyar élelmiszeripar. Tehát egy picit bepillantást nyerhetnek abba, ahonnan egyébként valahol mindannyian jövünk és származunk.
Gici Gergely, az Agrár Marketing Centrum ügyvezető helyettesen. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és hát sok sikert kívánok önöknek.
Köszönöm.
Viszontlátásra. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorát köszöntöm, Isten hozta rektor úr a műsorunkban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Tudományos megközelítésben melyek a legnagyobb kihívások a magyar és az európai agrárium számára, hiszen látjuk, hogy átalakulóban van a mezőgazdaság, és bizony a tudományos műhelyeknek fontos szerepük van.
Igen, ilyen szempontból a tudomány és a gyakorlat nem választható szét, hiszen azok a problémák, amelyek van napi szinten megjelennek a gyakorlatban, azokra a tudománynak a válaszokat meg kell találnia. Hát itt nyilván nagyon sokat lehet mondani, de hát ami a digitalizációhoz kapcsolódik, az mind az előbb elhangzott itt az űrtechnológia kapcsán rengeteg fejlesztés napszinten tör be a mezőgazdaságba, ezeknek a gyakorlat adaptációja, kutatási feladatokat, kihívást jelent. Óriási feladat elé állít bennünket a mesterséges intelligenciának a megjelenése, amit bekapcsolunk, összekapcsolunk azzal a hagyományos agrár tudással, ami egészen új távlatokat nyit a mezőgazdaságban is. Gondoljunk csak például a növénybetegségek előrejelzésére, vagy az állatbetegségekkel kapcsolatos előrejelzések, időben való észlelés. Hatalmas gazdasági károkat tudunk ezekkel megelőzni, és ma olyan adattömeg áll rendelkezésre, amit önmagában a humán intelligenciával nem lehet olyan módon lekövetni, mint amit a mesterséges intelligencia lehetővé tesz. Itt volt ebben az évben a száj és körönfájás, megmutatta azt, hogy milyen következményekkel jár, hogyha nincsenek előrejelző rendszerek, ebben segítségünkre van a mesterséges intelligencia, de ehhez olyan szoftvereket, olyan programokat kell kidolgozni, ami segít bennünket. Kevés az időnk, hiszen a fejlődés az annyira dinamikus, olyan robbanásszerű, hogy ezzel lépést tartani ma igazán a komoly kihívás. És még nem beszéltünk az asszállyal kapcsolatos feladatokról, kihívás a klímaváltozáshoz kapcsolódó, de itt azért a teljes vertikális se a háborús helyzet nyomán kialakult változó globális piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás, rengeteg töménytelen mennyiségű a kutatási feladat ezen a területen, és ezzel minden foglalkozni is.
Igen, lépést lehet tartani, hiszen azt látjuk, hogy évről évre a klímaváltozás mindig meglepetést okoz mezőgazdaság számára, de más iparág számára is, szóval tud olyan gyorsan fejlődni a tudományos kutatás, hogy meg tudjon felelni ezeknek a kihívásoknak?
A tudományos kutatás tud. Ami miatt a gyakorlatban a problémát lehet látni, az inkább, hogy az a fajta szemlélet, ami teljes egészében szükséges, és egy szemléletváltás, paradigmaváltás, ami szükséges ahhoz, hogy alkalmazkodjunk ezekhez a megváltozó körülményekhez, azt a gyakorlatban lekövetni gazdálkodói szinten, én inkább ott látom a nagyobb problémát, hogy vannak a tudománynak válaszai, vannak megoldások, de azokat alkalmazni kell a gyakorlatban, és ott vannak még hiányosságok. Ezért nagyon fontos, hogy a tudomány megtalálja az utat a gyakorlat számára, meg tudja mutatni, hogy nincs más út és nincs más lehetőség, mint az azonnali váltás. Nincs idő arra, mint korábban, hogy 20-30 év, vagy akár egy generáción keresztül a szemléletváltást fokozatosan vigyük véghez, azonnal kell lépni.
Igen, mennyire partner ebben a politikum, hogyan látják? Hiszen legtöbb esetben ugye mindenféle kutatómunka pénzkérdése van erre támogatás, mondjuk Magyarországon, illetve Európai Uniós támogatás azért, hogy fel tudják venni a versenyt ezekkel a kihívásokkal?
Nehéz kérdés, illene most csupa szépet és jót mondanom, de azért nyilvánvalóan ez a fajta szemléletváltás, ha szakmai oldalról nézem, akkor azt mondanám, és próbálok diplomatikusan fogalmazni, hogy az lenne a jó, és az a fontos, hogyha a szakmai és a politikai szempontokat közös platformra lehetne, kellene hozni, mert az segítené a gyors váltást, a gyors szemléletváltást, és ebben én egy dolgot szeretnék kiemelni, a támogatás politikának a jelentőségét, és a támogatás politikai eszközöknek a hatásait, hiszen azon keresztül nagyon jelentős gyorsulás lehet elérni akár a szemléletváltásban is.
Mi a szerepük az egyetemeknek, a kutatólaboratóriumoknak, a tudományos műhelyeknek abban, hogy az agrárium hatékonyabban tudjon működni?
Hát nyilvánvalóan a tudománynak mindig szerepe volt, a tudománynak mindig előtte kellett járni a gyakorlati kivitelezésben, mivel napjainkra felgyorsult a változás, néhány évvel ezelőtt megszerzett tudás pár éven belül elévül. Ez korábban 40-50 év volt, ma ez már nem éri el az 5 évet. Fölgyorsult a változás, ebből adódóan a tudománynak is lépést kell tudni tartani. Ez ma önmagában az egyetemeknek sehol a világon nem megy. Ehhez a gyakorlati partnerek, a vállalkozói partnerek, a piaci szférával való együttműködés az kiemelkedően fontos. Mi is ezt a gyakorlatot követjük. Nyilvánvalóan oktatás-kutatás mellett az egyetemnek, a maténak nekünk kiemelt szerepünk az, és nekem személy szerint is, hogy az egyetemen kívüli külvilág számára is értékajánlattal tudjunk megjelenni, és közvetlenül tudjuk segíteni nagyon gyors változásokhoz, akár környezeti, akár gazdasági oldalról jövő változásokhoz való alkalmazkodás, ebben pedig az egyetemnek az együttműködése a piaci szereplőkkel, a szakpolitika szereplővel, a ágazati szereplőkkel, mindenki, aki érdekelt abban, hogy a mezőgazdasági potenciálunkat maximálisan tudjuk kihasználni, és azokat az adottságokat kiválóan tudjuk kihasználni, és a globális versenyben a versenyképességünket meg tudjuk őrizni, abban közösen tudunk eredményeket elérni.
Közösen érnek el eredményeket Székelyföldön is, többek között a Székely Gazdaszervezetek Egyesületével való együttműködésben. Miért tartják fontosnak az, hogy hogy a határon túli gazdák is integrálódni tudjanak ebbe a globális rendszerbe és az európaiba?
Hát nézze, mi egy gazdasági tér vagyunk a Kárpát-medencében, ez nem lehet kérdés senki számára. Az, hogy közben az ország határai azok nem esnek egybe a nemzet határaival, ezt a földrajz szerencsére nem tudja, meg a magyarság sem tudja, mi egységesek vagyunk ebben a tekintetben, és mi abban gondolkodunk, hogy mi nem 5 millió hektár földterületben gondolkodunk, hanem legalább 7 millió hektárban, és amikor mi oktatást, kutatást végzünk, akkor mi nem csak Magyarországban, hanem az egész Kárpát-medencében gondolkodunk. A határon túl 5 képzési helyünk van, több száz diákunk van, az elmúlt néhány évtizedben több ezer diplomát adtunk ki, nem csak Székelyföld, hanem az egész Kárpát-medencei határon túli magyarság számára, és ezt mi olyan módon is szeretnénk tovább vinni, hogy a gazdasági területen, a gazdasági térben is tudjunk együttműködni. Éppen ezért a közeljövőben fogjuk bejelenteni és aláírni azt az együttműködést, amely pontosan arról szól, hogy összekapcsoljuk a Magyarország és a Kárpát-medencei lehetőségeket egymással, és ne 5 millió, hanem 7 millió hektár gazdaságfejlesztési, agrárgazdaságfejlesztési programmal tudjunk előállni.
Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, köszönöm szépen, hogy itt volt. És ugyanakkor tisztelettel köszöntöm Jakab Istvánt, a Magyar Gazdaszervezetek Országos Szövetségének elnökét, a Magyar Parlament alelnökét. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Tisztelettel köszöntöm Önt és az Önön keresztül a kedves hallgatókat is.
Melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel a magyar gazdáknak idén meg kellett küzdeniük? Itt hallottuk rektor úrtól, hogy az aszálytól kezdődően egy elég hosszú sor az, ami nehezíti a gazdáknak a mindennapjait idén. Ez mennyire volt felfokozott?
Leegyszerűsítve egy kicsit azt kell mondjam, hogy a három csapás az, ami bennünket nagyon keményen sújt. A klímaváltozás, az aszály, tehát az ezzel kapcsolatos probléma halmaz. A másik a szomszédunkban dúló háború, és annak az összes a gazdaságra is nagyon erős hatása. Ezen túlmenően, ami szintén súlyos csapás, az a brüsszeli bürokrácia és a Brüsszel által tervezett olyan változtatások tömege, amelyet egyébként a gazdák képtelenek hosszabb távon kibírni. Azt kell mondjam Önnek, hogy és Önön keresztül a kedves rádióhallgatóknak is, hogy az, hogy megváltozik a közös agrárpolitika majd 2027-től, az, hogy a közös agrárpolitika változásával csökken a támogatások összege, ugyanakkor ezt egy olyan területre viszik át Ukrajnába, ahol úgymond a mi versenytársainkat úgy hozzák helyzetbe, hogy közben a mi eddig kialakult integrációinkat rombolják le. Ez egy nagyon veszélyes játék, és pontosan ezért fontos az, hogy együtt, egységben, nagyon alaposan, átgondoltan tárjuk a döntéshozók elé, hogy mi az, amit el lehet fogadni, és mi az, amit nem.
Igen, mennyire van átalakulóban a mezőgazdaság? Mennyire készült fel arra, hogy ezeknek a kihívásoknak, ezeknek meg tudjon felelni? Hogyan látja?
A mezőgazdaság és a velük együttműködő háttér tudományterület művelői, valamint az ipar képviselő is erre a legmesszebb menőkig felkészültek. Azt kell mondjuk, hogy gyakorlatilag teljes egységben dolgozunk, képesek vagyunk megteremteni minden olyan feltételt, képesek vagyunk megfelelni minden olyan kihívásnak, ami a versenyképességünket erősíti. precíziós gazdálkodás összes elemét alkalmazzuk, de a precíziós mérnökképzés közel 10 éve már zajlik Magyarországon is, tehát a tudás rendelkezésre áll. A legkorszerűbb technológiai rendszereket a gyakorlatban alkalmazzuk. Mi az igazi környezetvédelem? Mi az igazi klímavédelem? Az, amikor precíziós eszközöket alkalmazva tudjuk védeni a környezetet, ha így tudunk legkisebb terhelést adni a környezet számára. Ugyanakkor ezek alkalmazásával tudunk egészséges, magas minőségű élelmiszer alapanyagot és élelmiszert előállítani. Tehát most gyakorlatilag egy hatalmas változás van folyamatban. Ennek a változásnak vagyunk ma a középpontjában, és nyilván ez a mai esemény is, az OMÉK, ez igazolja ezt, és az itt bemutatott megoldások és végül is a termékek azok önmagukért beszélnek.
A MAGOSZ tud olyan szempontból segíteni, vagy hogyan tud segíteni abban a gazdáknak, hogy valóban a magyar termékek kerüljenek a mondjuk a nagy áruházláncok a multik polcaira is?
Először is a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, valamint a szakmai szervezetekkel együttműködve, és nem csak itthon az anyaországban, mi Kárpát-medencében gondolkodunk, mi Kárpát-medencében megosztjuk a tudást, a képességet. Az meg, amennyiben van az közöttünk lévő egység szoros, amennyiben a közöttünk lévő egység szoros, jól együttműködünk, és így tudunk fellépni a fogyasztók irányába is. Így be kell mutatnunk, van egy egészséges párbeszéd a fogyasztókkal, az vagy, amit megeszel. Bemutatjuk, kampányokat szervezünk, és azt akarjuk, hogy ők érzékeljék, lássák azt, hogy sokszor egy gazda azért mond le a többlet jövedelméről, ha van egyáltalán, hogy ne adjon, ne engedjen abból a minőségből, ami hozzá kötődött eddig is, meg az elkövetkezőbb is. Az élelmiszer bizalom. Ezt a bizalmat akarjuk mi sugározni, meg sugározzuk is folyamatosan a fogyasztók felé. Azt hiszem, hogy ez az egészséges párbeszéd már régóta megvan közöttünk, és ez meg is marad.
Igen, globálisan szemlélve a kérdést, hogyan tudja, hogyan gondolja a jövőben, meg tud-e felelni a világ mezőgazdasága a népességszaporulat által kreált kihívásoknak, hiszen azt hiszem, hogy ez lesz az egyik legnagyobb kihívás a jövőben.
Parlamenti alelnökként a félvilágot már bejártam az elmúlt 16 esztendőben. Láttam, látom és tudom, hogy milyen lehetőségeink vannak. Itt egyetlen dolog, amire nagyon oda kell figyelni, hogy a tudást, az információt, a technológiát, azt oda kell vinni, ahol arra szükség van. Jól ismerem Afrikát, az Afrika Tudás Központ elnökeként. Jól ismerem és látom, tudom, hogy mit jelent az, amikor nem tönkre akarnak tenni egy népet, nem kizsarolni akarnak, nem kifosztani akarnak egy térséget a profitérség miatt, hanem úgy segíteni, hogy oda viszem a tudást, a technológiát, a képességet, és lehet, biztosítom számára azt, hogy meg tudja termelni az ellátáshoz szükséges élelmiszert. Erre megvan a lehetőség, csak ezt őszintén, tisztességgel kell végezni. A Magyarországot, a magyar embereket egyébként bárhol, ezekben a térségekben tisztességgel fogadják, mert tudják, hogy mi soha nem voltunk gyarmattartók, mi soha nem akartunk másokat kihasználni. De Európa számára is üzentünk és üzenünk folyamatosan, hogy oda kell vinni a segítséget, ahol arra szükség van, segíteni, hogy képesek legyenek önmagukat ellátni az adott körülmények között.
Igen, ez tapasztalható valóban a magyar kormány részéről, de globális szinten tapasztaljuk ezt a kormányzatok részéről?
Globális szinten is egyre több törekvést érzékelünk. Persze itt most hatalmas viták zajlanak nemzetközi szinten is. Azt gondolom, hogy azok, akik abba az irányba próbálnak haladni, hogy a hagyományos élelmiszer alapanyag termesztés, hagyományos élelmiszer előállítás az nem a jövő útja, hanem majd mesterségesen beavatkozunk, és jönnek a különböző mesterséges élelmiszerek. Ez a mi álláspontunkkal teljes egészében szembe megy, mert ez gyakorlatilag hosszú távon az emberi egészség rombolásának, az alapját jelenti. Ez egy olyan folyamatot indítana el, aminek beláthatatlanok lesznek a következményei. Erre kell nagyon odafigyelnünk.
Jakab István, a Magyar Gazdaszervezetek Országos Szövetségének elnöke, a magyar parlament alelnöke. Köszönöm szépen a részletet, műsorban.
Köszönöm szépen.
Tisztelettel köszöntöm itt köreinkben Csibi Attilát, a Maros megyei tanács alelnökét. Isten hozta, alelnök úr, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallhattuk itt a globális kihívásokat, amelyekkel a mezőgazdaságnak szembe kell néznie. Hogyan látja Maros megyei gazdák, gazdaszervezetek, hogyan tudnak beintegrálódni ebbe a rendszerbe, a hazaiba és nyilván, hogy a nemzetközi rendszerbe is?
Hát én egy kicsit visszakanyarodnék Jakab Istvánhoz, még hallgattam volna nagyon sokáig, remélem, hogy sokan nagyon sokan vagyunk így, és sokan is hallgatták otthon a Marosvásárhelyi Rádiót, hiszen egy olyan szakemberről beszélünk, akihez kapcsolódva, akár a kérdésre visszautalva, nagyon fontos éreznünk azt, hogy hová tudunk kapcsolódni, és van egy olyan tudás, ami itt áll előttünk, és ami nyitva áll a Maros megyei gazdák előtt is. Én nagyon örvendek annak, hogy elég sokan vannak itt most velünk Budapesten, és hát azért olyan értéket tudunk itt felvonultatni, és kapcsolódási lehetőségünk is akkora, hogyha kitartóan végzik azt a munkát, amit nagyon jól végeznek amúgy Maros megyében, akkor mindenféleképpen egy nagy lehetőség. Ez nem csak egy kiállítás, hanem egy lehetőség megmutatni az értékeinket. És én azt gondolom, hogy ahogy Jakab István is fogalmazta, és nem akarom őt ismételni, ő tudja a legjobban ezt elmondani, amire nekünk figyelni kell, és amit mi megkaptunk az elmúlt évtizedekben, évszázadokban meg tudtunk tartani, az nekünk az igazi értékünk, és ez jelenti azt, hogy Maros megyei gazdák, amit visznek és tovább visznek, az mekkora érték, nem csak számukra, hanem számunkra is.
Igen, hogyan tudják felvenni a versenyt a hazai piacon a Maros megyei gazdák? Mi a tapasztalat?
Az igazság az, hogy én azt érzem, hogy amellett, hogy egyre több ember igyekszik olyan visszafogyasztani, amelyik egészséges és jó, még mindig nagyon kicsi a piac, mert az emberek, a fogyasztóknak a nagy része a nagy áruházláncokba vásárol be. Ugye nagyon kevés olyan termék van, ami ott megtalálható. Én nem gondolom azt, hogy egy jó verseny folyik, hiszen annyira kicsi a szegmens ennek az igazán Maros megyei gazdákra vonatkozó piacnak, amiben ők élnek, el vannak, de szerintem ez sokkal nagyobb bővíthető lenne. Ez kellene egy olyan stratégia, amit akár bevihetünk a turizmusba is, vagy vihetünk akár az élelmiszer előállítási stratégiába is Maros megye szinten, amit dolgozni kellene. Ezt a legjobban a gazdák tudják, ők, hogyha ebbe lépnek, akkor a Maros megye önkormányzat biztos, hogy ebbe partner lesz. Én nem érzem azt, hogy ma egy nagyon nagy piac lenne számukra, viszont azt látom, hogy egyre inkább erősödnek, fejlődnek, és a termékeik ismertek, ezek is kellnek ahhoz, hogy versenyképesek tudjanak maradni.
Az önkormányzat tud partnerséget ajánlani valamilyen szinten a gazdáknak azért, hogy például hasonló rendezvényeken részt tudjanak venni, vagy akár a termelési folyamatban is a gazdák számára?
Termelési folyamatban nehezebb, ugye, mert ez egy magánvállalkozásként működik, megyei önkormányzat az közpénzt használ fel. Amiben tudunk segíteni, az például ez az esemény is, amin itt vagyunk, hiszen ez a Maros megyei önkormányzat támogatásával is sikerült kijutni ide a Maros megyei termelőknek. Ebbe tudunk segíteni, megmutatni őket, különböző marketing stratégiákat kidolgozni, amivel segítjük őket bemutatni a termékeiket, értékesíteni, megismertetni őket.
Igen, látom, itt van a Visit Maros Egyesület is. Mennyire tudják kombinálni, nem találtam ennél jobb magyar szót, a turizmust a mezőgazdasággal. Szóval láthatjuk, hogy Székelyföld szerte azért az agroturizmus fejlődésben van jellemző, ez Maros megye számára is?
Én azt gondolom, hogy összesen, ha vesszük teljes Székelyföldet, elindult valami. Nagyon gyerekcipőbe jár még, de én azt tudom mondani saját szemszögemből, hogy nagyon eltávolodtunk mondjuk ez az előtti 20 éves állapothoz képest. Nagyon jó úton járunk. Maros megye szempontjából is én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos kitörési út turisztikai szempontból ez. Ehhez persze nagyon sok minden kell. Én utaltam arra, hogy kellene nagyon egy olyan turisztikai stratégia, ami akár Maros megyére, akár Székelyföldre előre mutat 5-10-20 évre, és annak a stratégiai mentén menni előre, akár a mezőgazdaságban, akár az agroturizmusban. Tehát ha beszélünk azért Maros megyéről, akkor vannak nekünk olyan turisztikai célpontjaink, az emlékeim ki Szovátát vagy Segesvárt, akár Marosvásárhelyt, amire nagyon komolyan fel lehet fűzni, amellett az agroturizmus mellett egy másik gyógyturizmust akár, vagy épített örökségű turizmust. Tehát nekünk nem kell kitalálni dolgokat, ott vannak, használni kell, és én azt gondolom, hogy ebben kellene lépni igazán erősen a Visit Marosnak a jövőben.
Csibi Attila, Maros megye tanácsának alelnöke, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget.
És tisztelettel köszöntöm köreinkbe Makkai Tamást, aki hát végighallgatta nagyjából gondolom az eddigi beszélgetést. Mi a tapasztalata termelőként, gazdálkodóként, hogy valóban meg tudnak felelni ezeknek a kihívásoknak, amelyekkel szembesülnek a termelők manapság?
Jó napot kívánok! Hát azt, hogy meg tudnak-e felelni, vagy nem, ez mindig a gazdától függ, milyen a hozzáállása a maga termesztéshez. És persze az időjárás nagyon befolyásol minket, hogyha megnézzük az idei éghajlatot, az idei éghajlatot, egy nagyon-nagyon nagy kihívással néztünk szembe, mivel nagyon kicsi volt a páratartalom a levegőben, és ezért egy nehéz évünk volt, de én azt mondom, hogy ebből már csak tanulni tudtunk.
Igen, megtanulták azt, ami volt az idén, de valószínű, hogy jövőben már megint másképp lesz. Ezekkel a folyamatosan változó körülményekkel hogyan tudnak azonosulni?
Én azt mondom, hogy most már lassan el kell felejtsük azt a mezőgazdasági gondolkodást, amit eddig végeztünk, eddig csináltunk, vagy amit eddig tanítottak, és egy teljesen új, úgy mondanám, hogy globális gondolkodásba kéne, tehát egységesen kéne gondolkodni, hogy ez a földbolygó egy effektív, hogy hogy működik, és vissza kéne térni az 1500-200 évvel gazdálkodóknak a gondolataihoz, hogy tényleg a talajokat most már hanem amennyire csak lehet, hogy felejtsük el a műtrágyákat, és felejtsük el azokat a műanyagokat, amiket beviszünk a növényekben, mert valójában nem is a növényeket kéne itt táplálni, hanem a talajokat kéne helyrehozni, tehát a talajoknak a mikroorganizmusait kéne helyreállítani, és utána már a növényen mi nem kell foglalkozzunk.
Igen, viszont ez nincs összhangban azzal, hogy egyre nagyobb terméshozamot várunk el. Ezzel a módszerrel megvalósítható vajon? És most nem kekeckedni akarok, hanem sajnos e felé halad a világ. Látjuk, hogy Németországban, Nyugat-Európában, ahogy ön is mondotta, már annyira kizsigerelték a termőföldet, hogy gyakorlatilag éppen termelnek benne, de ha nem műtrágyázzák, ha nincs benne hozzáadott vagy adalék, akkor hogy gyakorlatilag terméketlen az a talaj.
Igen, nagyon jó a kérdés, viszont a gondolkodást kéne kicsit átfordítani. Azt kéne megnézni, hogy az emberi szervezetre mire van szüksége. Hát én annak idején, mikor a mezőgazdaságba belefogtam, és tényleg a biomezőgazdaságba, akkor azt néztem, hogy tehát effektív, mi kell a talajnak, mi kell a növénynek, de ehhez azt is meg kellett néznem, hogy mi kell valójában az embernek. És hogyha megnézzük azt, hogy a termés-termelés mennyiségen gondolkodunk, akkor ezt már egy profittermelésről beszélgetünk, és jelen pillanatban a világ itt tart, hogy profittermelés, és nem azt számít az, hogy az ember mit teszik meg igazából, és mit használ fel a szervezet. Így oda jutunk inkább, hogyha a biotermékekben gondolkodunk, és a talajokat hállítjuk helyre, akkor az lesz, hogy az élelem, amit az ember megeszik, már sokkal kevesebbet kell fogyasszon, effektív, mint a jelen pillanatban. Mert jelen pillanatban abban állunk, hogy a test éhezik. Hiába eszünk nagyon sokat, rengeteget beviszünk, viszont a test éhezik, mert nem kapja meg a megfelelő tápanyagot, ami a növényekben kellene legyen, és ugye mivel a növények nem kapják meg a megfelelő tápanyagot, amit a talajból kéne felvegyen.
Tamás, most mit termel? Mi az?
Én az már az idén újra nekiálltam a zöldségtermesztésnek, már 2025 éve lassan, tehát a bogyos gyümölcsöknek a szerelmese voltam, és abba kertészkedtem, az a foglalkozom, azokat termesztettem. Most viszont még többet tanulva az emberi szervezetről, úgy találom, hogy egyre több fekete színű bogyót próbálok meg termeszteni, mivel az, ami a legegészségesebb az emberi szervezet számára a mai kutatások szerint.
Makkai Tamás, Maros megyei termelő, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Sok sikert kívánok a továbbiakban. Köszönöm. Kastal László a gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztési osztályának részéről is itt van közöttünk. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Miért fontos az, hogy a gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztésben is gondolkodjon, hiszen a Caritas annyi mindent tesz?
Hát igazából ez azért 30 évre tevődik vissza, akkor az akkori gyulafehérvári érsek felismerte, hogy a gazdáknak támogatásra van szükség, és két egyház, ugye a református egyház és a katolikus egyház kezdeményezte a gazdák támogatását, az ilyen Favillám és a Gyergyói Agrokaritas. Tehát az mi elődünk azóta töretlenül a gazdák támogatásával és oktatásával foglalkozunk elsősorban most már. Van egy 35 hektáros tanggazdaságunk, 18-as tehenészetünk, ahol gyógynövény, kertészet, méhészet, sajtkészítés, gazdasszonyképzés és minden, amit egy egyszerű családi vállalkozásban jó példaként meg lehet tanulni, evel foglalkozunk.
Azon kívül miben tudnak, hogyan tudják összefogni a gazdákat?
A gazdának a hétköznapjai nagyon nehezek. Üzleti kihívások, időjárásnak a kihívásai, a betegségek, ugye most, amit az Európai Unió és a nagyvilágból összegyűjtünk sajnos. Nem igazán van ideje tanulni, információt begyűjteni, ezért mi napi képzéseket szervezünk, ahol a gazda jön, megfogjuk a tehenet, a tehénen tud tanulni, és írásban megkapja azt az anyagot, amit aznap hallott, hogy majd otthon este akár az asszonynak is megmutatva tudja elmesélni, hogy mivel okosodott. Tehát nagyon gyors, aktív gyakorlati képzésekre szakosodtunk.
Akarnak tanulni ma a gazdák? Mit tapasztalunk?
Aki a saját bőrén érzi, hogy muszáj, kell, és lépést kell tartani a mindennapi kihívásokkal, az igen. És sajnos, vagyis nem sajnos, hanem elmondhassuk, hogy öröm, hogy a székelyföldi gazdatársadalom is cserélődik. Most már az a őseink által felkarolt hasznos tudás társul a technikával, a minimális technikával, amit egy kis családi vállalkozásban fel lehet használni. Jönnek az új gazdák, akik már azért nyitottabbak, éhesebbek az újra.
Igen, és hát itt hallhattuk Makkai Tamástól, hogy talán vissza kellene térni a sok évszázaddal ezelőtt alkalmazott mezőgazdasági termeléshez. Ez megvalósítható? Hogyan látja? Hogyan egyeztethető ez össze, ez a régi módszer, a mai digitalizációval, akkor, amikor minél nagyobb terméshozamot várunk, nem feltétlenül minőségi termés.
Hát ez egy sokkal szélesebb skálán mozog. Nekünk rengeteg diákprogramunk is van, mert ha a diákokat érzékenyé tesszük a környezetre, a mezőgazdaság szépségeire, tehát ők a jövő gazdái. A jelenlegi gazdáknak pedig tudatát kell erősíteni abban, hogy a körülöttünk lévő világot nem szabad kizsákmányolni. Erről beszélt Tamás is ugye nagyon szépen. És minden van a környezetünkben, tehát nagy kiterjedésű legelőink vannak, egészséges gyógynövény, talaj, erdő van körülöttünk, amit ha jól használunk ki, akkor majd a jövőkornak is marad belőle.
Kastal László a gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztési osztályának képviselője. Én köszönöm szépen, hogy itt van, és köszönöm szépen, hogy itt vannak Budapesten, hiszen nagyon sokan.
Nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit az Omékra. Köszönet a székelyföldi gazdáknak és az Agrárminisztériumnak, hogy ezt megszerveztem.
Mai műsorunkban ennyi fért, én köszönöm szépen minden meghívottamnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Most már tényleg néhány perc van hátra, 11 órakor megnyílik Budapesten a Hung Expo-n a 82. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás, közismert nevén az Omék. Székelyföld idén eddigi legnagyobb 500 négyzetméteres standdal képviselteti magát Magyarország legnagyobb agrár- és élelmiszeripari kiállításán. Hargita Kovászna és Maros megyéből 47 termelő várja ide a látogatókat. A székelyföldi stand megszervezését a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete vállalta. Én a magam részéről köszönöm a Gazdaszervezetek Egyesületének, hogy itt lehettem. Műszaki munkatársam Már Csél Mihálaké nevében is búcsúzom önöktől. Holnap szintén Budapestről jelentkezünk az Omékról. Budapest ezzel búcsúzik, köszönöm figyelmüket, a Gyagási Levente vagyok, viszont hallása holnap.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro
Tudást vetünk, Jövőt aratunk. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgemaros.hu/marosigazda